Jó estét kívánok! Mózes második könyve 23. fejezetnél tartunk, és folytatódik a Mishpatim szakasz, teli sok-sok törvénnyel. Még egy ideig szerintem ezt fogjuk csinálni. Lássunk rögtön is neki. Lotti száz sem a sáv, ne híres, ne terjedt hamis hírt, ne kapcsolod össze kezedet a gonosszal, hogy hamis tanúként lép fel. Ugye a múlt egy kicsit már beszéltünk erről, azt mondom, ezt a két mondatot már elkezdtük a múlt alkalommal. Ugye, hogy a hamis tanúzás az egy nagyon súlyos dolog, és arról is volt szó, hogy az étchamot, édim zajnömim, a hamis tanúzásnak a büntetése az az, hogy a tanú azt a büntetést kapja, amit ő hamisan, az ő hamis tanúzása eredményezett volna az illetővel szemben, tehát hogyha a vádlottal szemben. Tehát, hogyha egy olyan bűnről, állítólagos bűnről tanúzik hamisan, ami mondjuk halálbüntetést von maga után, és kiderül, hogy ez egy hamis tanúzás volt, akkor ő kapja meg ugyanazt a halálbüntetést. De arról is volt szó a múltkor, hogy a hamis tanúzásnak az ilyen típusú bebizonyosodása, az csak akkor tud bebizonyosodni, ha jön két másik tanú, aki meg azt bizonyítja, nem azt bizonyítja, hogy ez nem így történt, hanem úgy történt, hanem azt bizonyítja, hogy ti nem mondhattátok azt, hogy ez így történt, mert ti ott sem voltatok, mert ti velünk voltatok egy másik helyen. Tehát ugye ha ugyanarról az eseményről van két tanú, aki így állítja, és két tanú, aki úgy állítja, két tanú, aki azt mondja, hogy Pisti ölte meg, két tanú, aki azt mondja, hogy Géza ölte meg, akkor az kiüti egymást, és senki, nem tudjuk, hogy ki a hamis tanú, és ki az igaz tanú, mert más bizonyítékot a tanúzáson kívül nem fogadunk el biztos bizonyítéknek. Ez az egyetlen módja annak, hogy a hamis tanú valóban hamis tanú legyen, olyan értelme, hogy meg is kapja azt a büntetést, ami az ő tanúskodása által be kell, hogy következzen, az az, hogyha valaki tanúskodik arról, hogy ez nem tanúskodhatna erről, mert ő velünk volt egy másik helyen. Iván, olvasod a következő mondatot?
Rossz irányban ne kövezd a sokaságot, és körben ne tégy részálló tanúságot, a sokaságot követte jobb ferdítésre. A szegénynek se kedves az ő fölében.
Ugye itt két dologról is szó van, az egyik az, hogy ugye alapvetően minden ítéletnél a többséget kell követni. De ha ez egy elmarasztaló ítélet, egy halálbüntetéssel járó ítélet esetén, akkor ott nem elég a sima többség, hanem több mint egyel kell, hogy a többség legyen. Magyarul. Ugye 71 tag óta volt a Sanhedrin, ha ott fölmentették a gyilkost, az általános gyilkost, akkor elég volt, hogy 36 szem versus 35-tel. De hogyha elítélték a gyilkost, akkor ott kettővel többen kellett, hogy... Fizikailag nem jöhetett ki kettő, mert nem lehetett tartózkodni, és mindenkinek szavaznia kellett. De mégis a jogi meghatározás az kettő, még akkor sem matematikailag csak három lehet. Az öt lehet. Igen, szegénynek meg se kedvez a fölében, ugye ez a diszkrimináció pozitív oldala, hogy ugye van negatív diszkrimináció a perben, arról már általában volt szó, de külön figyelj oda, hogy a pozitív diszkriminációt se csinálj. Tehát, hogyha van egy peres ügy, és az egyik fél egy szegény ember, a másik fél egy gazdag ember, akkor az nyilvánvaló, hogy nem mondd azt, hogy hát gazdaggal jó lenne jóban lenni, mert majd megéri, de azt sem mondja, hogy hát ennek a gazdagnak úgyis mindent, hogy felé van pénze, adjunk a szegénynek, hát mégis. Tehát a pozitív diszkrimináció ne legyen. Oké, következő, a négyes mondat.
Ha rátalálsz a te ellenséged ökrére, vagy kamarára, amely eltéved, tudsz vissza hozzá.
Ugye erről is volt szó még a múlt alkalommal, hogy a talált tárgynak vagy a talált javaknak a visszaadásának a kötelezettsége. Ugye itt a Talmud külön foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy nyilván, hogyha találtam egy tárgyat, aminek nincsen kiadási költsége, fenntartási költsége, akkor az ugye nem kérdés, hát vidd haza, vigyázz le, amíg nem jön a jogos tulajdonos. Mi van akkor, hogyha ez egy olyan tárgy, vagy egy olyan, mondjuk egy állat, mondjuk egy ökört, amiről itt is szó van, megszállod valakinek az ökrét, és ő nem jelentkezik, neked meg egy csomó kiadásod van vele, mert etetni kell. Mit lehet csinálni? Akkor lehet jól próbálni bevételt szerezni abból a valamiből, és abból szerezni normál munkamenetben egészségedre a kiadásokat, tehát gyökört lehet dolgoztatni. Mondjuk ugye ez nem igaz fordítva, tehát ha találsz egy autót, akkor nem használhatod az autót, mert az autónak nincsen karbantartási költsége amúgy, ha nem használhatod, mert beállítod a garázsba, ha csak nem van mondjuk, tehát mondjuk
ha van garázs.
Igen, hát szóval nem nincs hova parkolni, például ezért parkolóegyet kell fizetni. Na jó, ne bonyolódjunk bele,
tehát a lényeg... Egyszer nem az, ez a, vagy legalábbis én azt hiszem ez a, hogy ha te ellenségedők félre vagy szóval erre, amelyet el akarsz visszakálni, tehát igen. Nem ezért lehet.
És ez itt most a következőben van még jobban ki mondva.
Ha látod ellenséged szamarát, amint leroskad terhe alatt, ne tedd, hogy őt magára hagyd. Inkább hagyd mellette segítséget.
Ami azt jelenti, hogy itt ebben van egy külön csavar, hogy az ellenségedet is segítened kell, az ellenségednek a ökrét is vissza kell adnod, az ellenségednek a megszorult helyzetét is segítened kell. Ugye itt konkrétan arról van szó, hogyha látod, hogy az ellenséged szamarát leroskad a terhe alatt, elesik, akkor segítsél neki visszapakolni. Nagyon szép magyarázat, egy ilyen elvonatkoztató értelmezés ennek a mondatnak, a Bál Sem Tovtól, aki azt mondja, ugye, hogy kezdődik a mondat, nézzek a hébert. Kitire hamor szonaha. Ha látod a szamarát a te gyűlölődnek, a te ellenségednek. Amit leroskod a terhe alatt, akkor ne fordítsd el
fejlet, ha segítsen neki.
Bocsánat.
És mit mond a bácsánat?
Mit mond a bácsánat? Szóval azt mondja, kitire hamor szonaha. Hamor, úgyhogy hamor, az azt jelenti, hogy szamár. De ha megfordítjuk a beszorrendet, akkor úgy kell olvasni, hogy homer. Homer meg azt jelenti, hogy anyagiasság. A homer az anyagi része az embernek, az a teste. És másképp azt mondja, ha látod a te testedet, és azt gondolod, hogy a te tested a te gyűlölőd, mert a tested az mindig rávesz téged, olyan vágyai vannak, olyan kielégíthetetlen vágyai vannak, ami a vétkezésre visz téged, és közben azt is látod, hogy noves szahat mászáó, hogy leroskad a terhe alatt. Azt is látod, hogy a tested az, és a testi vágyaid és az állati ösztöneid azok egyre másra csak előtörnek és roskadásba visznek, akkor fölmerülne benned, ve ha dalta me azovló, fölmerülne benned, hogy magára hajt. Magyarul, hogy a testedet azt két életmódot éljél, és a testedet magára hagyd, tehát elhanyagold az anyagi dolgokat, elhanyagold a testi dolgokat, szükségleteket, és próbálj meg visszavonulni a materiális dolgoktól, de ez nem így van, ez nem jó így, hanem azovimó, inkább adjál mellette segítséget. És azt mondom, hogy nagyon fontos itt amúgy a Héberben is, az eredeti jelentésben is, azovimó, adjál vele segítséget, nem mellette, ahogy a fordítás van. Adjál vele együtt segítséget. Mert az eredetiben az azt jelenti, hogy például valakinek eldől a szamara, és ő te oda mész neki segíteni, ő meg így leül a útszélén, és várja, hogy jó, akkor pakold vissza, akkor nem kell segíteni. Csak akkor kell segíteni, ha ő is dolgozik. Ugye? Ez a hálásom. Itt a bársától azt mondja, ha azt gondolnád, hogy a testedet magára kell hagyni, és a testedet el kell hanyagolni, és az anyagi materiális vágyaidat teljesen negligálni kell, akkor tudd meg, hogy nem ez az út, ami az örökkévalóhoz vezet, hanem az, hogyha a testeddel és a teste vágyaiddal együtt segíted magadat az örökkévaló közelségéhez. Szóval, hogy a zsidóság az nem az aszkétizmusnak hallása.
De ugyanakkor oké, de a bár szemtől értelmezésen kívül azért benne van az is, hogy...
Szó szerint jelentés nyilván.
Igen, igen. Tovább?
Igen.
Ne feddítsd el a te szűkölködő szegényed jogát a tűrkörében.
Oké, ez a fordítottja annak, amit az előbb mondtunk. Ugye az előbb az volt, hogy pozitív diszkrimináció, itt a negatív diszkrimináció.
Az korrupció.
Az előző mondjuk a visszatérve az ellenség szamarával kapcsolatosan nincs benne az, hogy alapvetően a bajba jutott szamáron kell segíteni, független attól, hogy ki él. Tehát ne azt nézd, hogy ki él, hanem magát a jól cselekedjél, mindentől függetlenül.
Persze, hogy ez erre van, szóval ez ami a...
Hát az, hogy ha az ellenségednek a dolgát vagy javát nézed, és az állap a baj van, nem baj, az ő baja, ne foglalkozni vele, de itt tulajdonképpen egy másik, ha nem is emberről, de egy élő állapról van szó, amelyiknek a megmentése a cél, és hogy egyáltalán nem kell más körülményt figyelembe venni, csak magát azt, hogy bajba jutott valaki.
Kikről vagy belőled az állapról.
Hát tulajdonképpen
mondom, hogy igen,
de... A pártal kapcsolatban ugyanez az álláspont volt, hogy
az ellenség pályát nem szabad. Az más.
Az más.
Az más volt, nem. Jó. És pont szerintem jó, amit mondasz, mert ott nem azért nem szabad kiérteni. Ott egy másik ellenségről van szó, azt hiszem.
Igen.
Mert ott egy háborúról van szó. Itt nem egy háborúról van szó, hanem mondja, ma is a Grünen szerzi a kont. Szóval az egy más típusú dolog. És ott azért nem szabad kivágni a fát, mert valóban a fának van értéke. Itt nem azért, amit te mondasz, Péter, mert hogy a szamának van értéke. Azért, mert segíteni kell, akkor is a csajpal nem vagy bele a haveri van.
De ez a más nem a szamára is dögöljön meg.
Én nem a szamák értékére mondom, és ugyanakkor, amikor segítek, akkor én azt mondom, hogy nem az ellenségemben segítek, hanem a szamának segítek. Tehát magyarul...
Szerintem az nem. Ezt ne próbálsz belemagyarázni, hogy ez az állatvédésnek a...
Én a szamát szemszögéből nézem, igen.
Ez nem hangzott túl jól. Én a szamát szemszögéből, azt mondom, hogy az oroszlán szemszögéből, vagy az...
Nem szemszögéből, hanem mint szenvedő.
Ja, értem.
Ez nem a rokkodi kapcsolatban.
Oké, folytassuk.
Tartsd magadat távol a hazugság szavától, ártatlant és igazat halálra ne adj, mert én nem mentem föl a gonosz tevőt.
Oké, ugye egy nyilván be... Nyilván benne van a hazugság. Benne van simán a hazugságnak a tilalma, de a mondat második felében, hogy igazat és tisztát ne ölj meg, a kérdés az az, hogy tudjuk azt, hogy a Tórában semmi nincs fölöslegesen duplán. És a következőt mondja a Rási. Miért van itt két kifejezés? Hogy és tisztát és igazat ne ölj meg.
Hát ezt gondolom azért, mert ez már duplán bizonyos adat, hogy ártatlan. Nem csak, hogy ártatlan, tehát hogy mit tudom én, meggondolom, megvádolták, akkor felmentett, vagy kiderült róla, és aztán akkor még egyszer be kellett bizonyítani róla, vagy ilyesmi.
Azt mondja, ugye múltkor beszéltünk róla, hogy amikor halálra ítélnek valakit, akkor nagyon igyekszünk minden lehetőséget a felmentésére megtalálni. Ez kapcsolódik az a törvényhez, és az előbb említettem, hogy ott nem elég az egyszerű többség, hanem minimum kettővel többen kell, hogy
szavazzanak, elődöntsenek.
Ezen kívül vannak még különböző más faktorok is. Például egymással két ellentétes példa, hogy amikor halálra ítélnek valakit, és mennek rögtön kivégezni, mert különben így van, hogyha haláljét érdek, akkor rögtön kell menni kivégezni, akkor a hóhérhoz vezető úton még föl kiállhat, és mondhatja, hogy elnézést, Elfelejtettem még valamit mondani, újra kéne tárgyalni az ügyemet. Mert van valami az érdememben. Ezt mondhatja más is, az érdemében, és mondhatja ő is, saját érdemében. És akkor ilyenkor vissza kell menni, és az egész ügyet újra kell kezdeni. Az egész ügyet újra kell tárgyalni. Háromszor. És erre azt mondja, ezért van két kifejezés, de nakhive szádik általaik, hogy igazat és tisztát ne ölj meg. Mondja, még ha nem is igaz, csak tiszta, mert mindjárt visszatérünk a mondatot. Tehát ez az egyik példa. A másik példa pedig az fordított eset, ha valakit elítéltek viszont, ha valakit felmentettek, akkor nem lehet jönni és azt mondani, hogy van valami még, amit nem mondtunk, és amivel el lehetne ítélni. Azt nem indítjuk újra. Azt nem indítjuk újra. Tehát a felmentő ítélet lezárása után soha nem indítunk újra. Per. Az elítélő ítélet, elmarasztaló ítélet után viszont akár háromszor is újra lehet indítani. És ezért mondja a mondata azt, igazat és tisztát ne ölj meg. Az igazat, aki a saját érdemében akar valamit mondani, és a tisztát, aki akár nem igaz, mert van ellene valami, és viszont fölmentették, annak ne indítsd újra a perét, nehogy a végén megölt. Értitek? Az egyik az egyik végletre vonatkozik, a másik végletre vonatkozik. Igen.
És vesztegetést ne végye el, mert vesztegetés megvakítja az élesztátókat, és elfelejti az igazak érveit.
Ugye a vesztegetés, a sojhád az az egyik legsúlyosabb bűn, és ezért, ugye mi a probléma?
De ez az időben gyilkosság.
Nem. Ez minden. Minden feleségben. Minden peres ügyben, ugye a probléma
peres az ügyben. Az...
Más magánjellegű beszélgetésünk nincsen. Most visszatér a lényegre, ugye, amikor törvényhozásról van, vagy ítéletről van szó, akkor mindig az a probléma, hogy ugye az ítélkezésben nagyon sokszor, hát nagyon sok múlik azon, hogy mennyire objektív a bíró. Mindjárt objektívak a bírák. És erre a zsidó törvénykezésben mindenféle módon próbáljuk, és próbálja a Tóra erősíteni az ő függetlenségüket. Például, tudjátok, hogy ugye most ha nem büntető ügyekről van szó, hanem polgári ügyekről, ami pénzbírsággal, vagy pénz jellegű, vagyoni jellegű dolgokról szól, akkor ott ugye három bíra kell. Az egyik elfogadott módja a három bíra kiválasztásának, az az úgynevezett Zablo, az egy olyan rövidítés, mozaik szó, Z-B-L. Ze, borel, le, aszmo. Ez választ magának egy bírót, ez is választ magának egy bírót, és a két bíró választ egy harmadik bírót. Így lehet biztosítani, hogy kiegyensúlyozott lesz a bíróság. És mivel ketten a háromból kell, döntsenek az egyik irányba, akkor ez a kiegyensúlyozás. Most ugyanerről van szó itt is. Ha valaki egyszer elfogadott kenőpénzt valamelyik féltől, akkor még a legjobb indulata ellenére sem fog tudni dönteni. Ezért a Talmud nagyon szélsőségesen megy el, és azt mondja, nem csak az tilos, hogyha te megtudod, hogy én leszek a bírád, akkor ez az, mivel tudnék segíteni, és egy borítékot becsúsztott a zsebembe, hanem még az is, hogyha korábban te bármiben segítettél nekem, évekkel ezelőtt, hogy szó nem volt róla, hogy én bírásaim fel, akkor én már nem tudok objektív lenni veled kapcsolatban, nem tudok teljesen független lenni, és ezért akkor én már nem bíráskodhatok feletted. És akkor mindenféle esetet említ, hogy milyen szintig mentek el a bírák abban, hogy ezt elhatárolódjanak, mert például valaki egy vak rabbi volt, ami csak azt átvezette az utcán, és utána találta, hogy már nem tudok azt bírázni, mert átvezettél az utcán. És hasonló történetek, hogy valaki adott neki egy gyümölcsöt, és a legapróbb dolgok is már, ami egy kis baráti viszonyt alakítanak ki, akkor az már nem elfogadható. Van egy olyan tanulói történet is, ahol az illető kapott kenőpénzt, és ő nem is tudta, hogy ő kapott kenőpénzt, csak utána, a bíráskodás után tudta meg. Ugye, mint a kabátjába rakta a pénzt az illető? És utána, amikor vége volt az ítéletnek, akkor felvette a kabátot, látta a kenőpénzt, akkor nem lehet azt mondani, hogy eltérítette a szívét, mert nem tudta az idő abban, hogy ötek. És aztán mégis visszamondta az egészet. Azt a tudat alatt lehet, hogy ez már például annak, aki adta a pénzt, és aki adta a pénzt, nem tudta, hogy ő nem tudja, annak az önbizalmát megnövelte, vagy hasonló. Szóval ezért ez egy súlyos...
Barokról azt mondta tegnap, hogy Magyarországon is van rabinikus bíróság.
Így van. Helyileg, hol? Nekem,
ki a?
Rabinikus bírósággal. Barok? Én? Sohudu mit rabi. Ez már nem jó, mert...
De.
Te már adtál a kenőt.
De
maradok.
Tényleg ez működik?
A rabinikus bíróság?
De inkább csak ilyen vállás, meg ilyen dolog.
Leginkább.
Hát ha én jönnék hozzátok a gazdaságügybe, az
kénytelenek lennék vállalni.
Vigyázz, hogyha
a másik fél... Tudsz százalékén, ne?
Ahhoz a másik fél is kell.
Hát ez nyilván csak két idő.
Nem, jöhetnek, nem tudok is.
Rabinikus bíró?
Igen, jöhetnek. Baruch azt mondta. Jöhetnek.
Akarány,
hogy
akarány.
Oké, de milyen kötelező van vele?
Semmi.
De azt mondta Baruch, amit hol... Nem, Baruch azt mondta, amit a rabinikus bíróság ítéletet hoz, azt a polgári bíróság teszi.
Akkor, hogyha ők előtte kijelentették, ha két fél jön, és ők aláírják, hogy ők ezt elfogadják, mint választott bíróság, akkor utána ki lehet vinni. Így van.
És idegen, ne szanyargass, hiszen ti ismeritek az idegennek lelkületét, mert ti is idegenek voltatok Egyiptom országában.
De itt az idegen az a gér, az a betért. De a betért zsidó, a gér szó szerint azt jelenti a lakó, a lakos. Gár, az a... Azt jelenti, hogy lakni. És a Biblia folytatásában idegennek szokták fordítani. De ez tulajdonképpen az a nem zsidó, aki magára vette a zsidó vallást. És ugye, milyen bizonyos szempontból idegen, mert a család, nincs meg a családi háttere, nincsenek szülei, nincsenek testvérei, ki van szolgáltatva neked, és neki bele szemben viszont, ha nem is az ítéletekben, de a hozzávaló viszonyban neked extra óvatosnak kell lenni, és a maximumot kell adnod, mert egy kiszolgáltatott emberrel szemben vétkezni, az sokkal súlyosabb, mint egy nem kiszolgáltatott emberrel szemben. Ugye volt szó az árváknál és a özvegyeknél.
Tehát magyarul innen lehet következtetni, hogy a aki betért, az ugyanolyan...
Zsidó?
Ebből lehet következtetni arra is, vagy...
Akár lehet. De ennél lényegesen több forrás van. A legegyértelműbb története a betérésnek az Ruth és Boaz története. Egy Ruth moabita nő volt, és Boaz elvette feleségül betért, és akkor ott létszetesen le van írva, hogy az mivel jár. De a bibliai hivatkozásokban is nagyon sok van, ami
csak nincs,
igen, csak ott nincs leírva ezt, hogy olyan történt.
Magyarországon belőle. Józsefnek is.
József felesége sem.
József is van,
milyen? Hát azok mind forradás előtt volt, hogy más. Belehetjük persze? Nem lehet, hogy betérni. De neked nem kell. Oké.
Okay. 6 éven át vesz be termőföldet, és gyűjts be termését. A 7. évben hagyd magára ugaron, és termését fogyasszák népet szegényei, és maradékát egyemező vadja, így járjál szőlőddel és olajligeteddel.
Oké. Okay. Ugye ez a smitának a kötelezettsége, hogy a 7. évben parlagon kell hagyni a földet, és itt van egy-két lényeges dolog. Ugye mit mond a tartsd magad a... Azt mondja, ha 7. évben hagyd magára ungaron, és termését fogyasszák népet szegényei, és maradékát egye a mezővadja. Ugye a következő halaká. A 7. évben a hatodik évben te elveszheted a magunkat. A 7. évben te nem aranyhatsz, és nem is vethetsz. Ugye? Ha mi történik? A 7. évben kinőnek a dolgok, tehát nem gyűjtheted be?
De akkor miért
vetném el?
De mi számít évnek? Mert ugye pont most volt a mezőgazdasági évkezdet.
Most az? Hogy a Tuvisvárnál. Nem, itt ebből a szempontból nem a Tuvisvárt számít, hanem a Lososalám. Tehát a normál évkezdet. A Tuvisvárt az a 3 év, amit a fáklák számolunk, hogy a termésüket a harmadik évig nem lehet enni. Ott van a fordulópont. De visszatérve ide, ugye itt a rosszától számoljuk az évet, és a hetedik évben nem lehet beszedni a termést, nem lehet aratni. De, azt mondja, a szegényei lehetik. Magyarul, te is elheted, csak nem gyűjtheted be, és nem kereskedhetsz vele. Mindig amennyit akarsz enni, kimehetsz a földre, azt gyűjtöd, és eszed. Azt mondja, meddig lehet enni? Sőt, be is gyűjtheted, tehát nem az, hogy minden nap kell begyűjteni, gyűjtheted egy nagy adagot is. Csak maradjon mindig kint a szegényeknek egy egyenet. De meddig eheted te azt, amit begyűjtöttél otthon? De addig, amíg a maradéka a vad mezőjének, mezővadjának kint van. Tehát addig, amíg van kint az állatoknak, hogy egyenek belőle, addig te a saját kis, amit összeszedtél, azt is te is eheted. Kereskedni nem kereskedhet.
Ez a fenntartható fejlődés miatt, hogy a vadállat, vagy az állat, a vadon élő állatok, meg a szegények is meg tudjanak újulni.
Hát az csak mindenkinek.
De ha az éve vett is lehet, akkor a 8. évben, mármint a következő első évben mit fognak enni?
Így van. Ezért tulajdonképpen nem egy év marad ki, hanem 2.
Hú, ez szó lesz, nem.
Igen. Tehát igazából, de nem kettő, inkább másfél. Mert az első évben, a 7. neked még van mit enned,
jó,
ha elveted a magokat, csak a 8. nem lesz.
Akkor mi lesz? Már itt az elsőben.
Az, hogy Isten meg fog segíteni, Isten adja az első. Erről szól a smita. A smita nem a fenntartható fejlődésről szól, hanem a fenntartható Isten hitről. Arról, hogy te minden 7. évben megbizonyosodj arról, hogy a termés az Istennek köszönhet.
Hogyha rákvetkező nőben nem halt éhen,
akkor Isten még
lenne. De egy évi termés nem biztos, hogy csak egy évre elég.
Hát de ha nem gyűjtheted be.
Na de nem, a korábbi évek. De 6 évben kicsit bespájzolta, stb.
Mondjuk kivit mondjuk itt bespájzolta.
De azok azért valamennyire nőnek maguktól is.
Na de például hát, ingyét nem műtheted, hogy kapkodínja az nincs. És
a természetben a
búza. Jó, mondjuk akkor még nem volt, de...
De a búza, a
búzinja volt.
Hát aztán tudom, de a papír paradicsom azért Amerikából jött, egy más történet.
Nem, az Isten
tőled. Igen, de Amerikában.
A természetben található dolgok.
Mondom, minden, ami... Azt is a természet, mi a kérdés?
Gomba...
Csirke vagyok?
És lehet kereskedni nem lehet a...
Jó, hát kereskedni
nem lehet a... Hát
oké.
Ahhoz egy nagyon jó gazdaságot kell legyen, hogy minden jól működjön.
És a kereskedelemnek...
Kereskedelemnek
minősül, hogy
a saját fáimat a kertbe ápolhatom? Ez az ilyen években?
Megmetszeni, meg ilyen?
Igen, meg permetezni.
Akkor még nem is permetezni.
De, akkor nem. Hát de most, most.
Egyrészt rád nem van, hogy már sok Izrael
van. Van kerted?
Van. De itt most akarod Péter.
Ez csak Izraelben? Jó,
én
meg van. És most van Smita, úgyhogy van lesz a... Megvan az végét,
akkor jön. Olyan szempontból van jelentőség a dolognak, hogyha kereskedni nem lehet ugyan.
Nincs jelentőség.
Hogyha nálam terem mit tudom én búza, a másiknak a földjén meg csak
kukorítom. Ahogy lehet kerjelgetni? Szerintem nem, de ezt most csak hasból mondtam.
Az is biznisz. Cserekereskedelem. Az is egyfajta biznisz.
Igen, de ott nincs a kereskedelem, hogy általában használom.
Szerintem olyat lehet csinálni, hogy te ajándékozol. Olyat lehet csinálni, hogy átmész egyik nap. Szerintem azt lehet csinálni, hogy átmész egyik nap egy zsák krumplival, és ő másnap
visszajön
egy. Igen. És másnap átjön ő egy zsák
krumplival. 12-es vonnak.
6 napon át végezd el munkádat, és a 7. napon szünetelj, hogy pihenjen ököd és szamarad, és magához térjen szolgált fia és az idegen.
Ez egy nagyon fontos. Ami azt jelenti, hogy a 6 napon át dolgozol, a 7. napon pihenj, ez a sábesz, és itt külön ki van emelve, hogy pihenjen ököd és szamarad,
és magához térjen szolgált fia. És
de van egy kérdés, hogy a sábeszkor ugye a smita évben nem csak te nem művelheted a földet, tehát ott nem a cselekvés csak az, ami tilos, hanem a földnek kell pihennie. A földnek kell pihennie, tehát te nem adhatod ki mondjuk egy nem zsidónak, hogy akkor ő művelje idén a földet. Sábeszkor ugyanez igaz az állataidra, tehát az állataidnak, a szolgádnak pihennie kell, tehát nem adhatod bérmunkába mondjuk az állatodat, de a tárgyaidra ez nem vonatkozik sábeszkor. És ez miért nagyon fontos? Mert ha vonatkozna a tárgyaim a sábeszkor, akkor sábeszkor a villany nem éghetne.
Nem feküdhetnénk be az ágyamban.
Például. De nem hordatnád a farmerre se.
De a villany nem kapcsolhatom
föl. A villany nem kapcsolhatod föl, mert az a te cselekvésed. De hogyha azt mondanám, hogy az eszközeimnek is pihennie kell, akkor nem, nem is éghetne a villany. Tehát ha én sábesz előtt kapcsolom fel, azt sem
csak élőnényre vonatkozik ebben, azt nem elhetik ki az önök ölkör, szamár, dolgafia.
De mondjuk a kocsimat kölcsön adhatom egy nem zsidónak, hogy sábeszkor használja, és a föld, az egy másik kérdés, hogy a földemet megművelheti a nem zsidó sábeszkor. Elvileg megművelhetné, a rabit mégis megtiltották, mert elég csúnyán nézni.
Mozgó lépcsőre felszállhatok?
Valójában nincs ezzel probléma.
Ha mindig megy.
Ha folyamatosan megy, ez a sábeszliszt. A sábeszlisztnek az a lényege, hogy mindig ugyanannyi erővel megy, és nem megy több erővel attól, hogy belép.
Hát van itt nem is ez igaz, mert érted? Mert beszállt,
a sábeszliszt. Az a sábeszliszt úgy van kialakítva, hogy ez igaz.
Hogy nem veszi észre, hogy 100 kilovatt több van benne.
Azt hogy nem veszi észre, de nem dolgozik nehezebben. Nem,
nem, nem fogyaszt több energiát?
Igen, nem fogyaszt több energiát. Mert valahogy mindig a maximumra van. Nem tudom, hogy oldják meg, de valami megoldás van, hogy mindig a maximumra van állítva.
Biztos, hogy a mozgó lépcső is ilyen szerintem. De akkor ilyen alapon metró is, meg a villamos, meg a hév.
Ezért a metró, a villamos és a hév, azok, ha választanod kell a sábeszkor, hogy autóval menj valahova, vagy metróval villamos önösségével, akkor menjen metróval villamos önösségével. Miért? Sábeszkor, ha autóval mész valahova, akkor te magad szeged meg a szombatot. Ha metróval mész, akkor feltétlenül egy nem zsidó sofőr vezeti a metrót. Neked igazából semmilyen sábeszszegést nem kell tenned, mert nem kell megnyomni semmilyen gombot, nem kell semmit csinálni. Ha annyi van, hogy a jegyet nem érted magaddal, a jegyet, bocsánat, nem érted magaddal, ha megkapnak a kalgázát. Ez hétköznap is előfordul.
Ez egy vállalható kockázat.
Igen. És a többsége, egy nem, és ugye a nem zsidó vezeti a neked a vonatot, a hévet, amit külön egy nem zsidónak a munkáját nem lenne neked felszabad felhasználni sem ezkor, de mivel ő nem neked csinálja ezt, hanem a város lakosságának. A város lakosságának a többsége nem zsidó, akkor tulajdonképpen elsősorban nem zsidóknak csinálja, ezért ez megengedett lenne. A rabbit csak azért tiltották meg, mert nem egy kifejezetten sábeszi hangulatú tevékenység utazni, de ezért ha választanod kell...
Mondjuk egész héten egy rossz, hogy fantommal jár sofőrrel, akkor azért, hogy minden fogasra lejönni az imogába, az akkor ez egy különbség.
Pozitív irányba adtak.
Nyilván. Hát vagy kinek?
Hát úgy pozitív irányba, mégis adta különbséget, ami...
Persze, ami hát akkor azért van.
Hogy megjelöljük a napot, akkor megvan.
Akkor most megvilágosodott előttem egy történet. 100 éve nem jártam vonaton, és megyek ki a vasútállomásra, és a korom előtt becsukódik az ajtaja. Én minden hülye ott állok előtte, mondom, rohadt életben van még 5 perc, amit én szóval valaki jött, megnyomta a gombot, biztos gondolt, hogy egy hülye zsidó nem tudja megdobni magától a gombot.
És ez így volt?
Lehet,
hogy kincsen vagyok, hogy
igen.
Oké.
Ja, mert a hírben jelent, hogy
pont ezért.
Ott vonattal jövök is, kép.
Vonattal?
Vonattal. Ott áll meg, mert nem lesz a vonat. Kikes kisétálok, vonattal jövök arra.
Vonattal. Ez kemény. Várj, és hova visz a vonat?
Keleten lesz ide. Hát nem megyek a... Sábert mozgó lépcsőn, ugye van
állapotján.
Keleti.
Igen.
Vaki.
Hét.
És a hétnél egy hétnél nyomnom gombot.
És ez mennyi idő? Ez mert gyalog gyorsan. Gyalog mennyi lenne? Gyalog mennyi lenne?
25 kilométer.
25 kilométer?
Én meg is gondoltam rá, ugye fogas, villamos, hét.
És a buszra ez nem igaz.
A buszra azért nem igaz, mert meg kell nyomod a gombot.
Milyen gombot?
Nem tudom, már rég utaztam.
Nem áll meg nem. De azt mondja, más megnyomja a gombot.
A szerencsét tudsz erre számítani?
Megkérem.
Jaj, hát azt meg.
Majd kérdezem. Elég hosszú, mondjuk az én esetemben gyakorlatilag szinte, hogyha a buszra jövök, végállomáson szállok föl, végállomáson szállok le. Tehát biztos, hogy...
De a busz az nem. A busz nem reve. Pont arról beszéltünk most, hogy a busz azért nem, mert a... Így van, tehát most a busznak van...
Másik nevű, kezdjük előre. Amikor te egy liftbe szállsz be, és a lift miattad, mert beleszálltál, erősebben dolgozik, több energiát fejt ki, az olyan, mintha felkapcsoltál volna egy kapcsolót. Ez azért szíves. Amikor beszállsz egy buszba, á, értem, amit mondom.
Többet fogyaszt.
Igen.
Többet fogyaszt, mert az üzemanyag,
ami egyet
a hív, az árammal megy, az mindenképpen ugyanannyi. Miért?
Hát azért, mert hogyha van egy elektromos jármű, amely üresen megy, vagy olyan, hogy fúra van tömve emberrel, több áramot kell fölvenni, ahhoz, hogy fölgyorsuljon.
Biztos.
Igen, de ott csak azt jelenti, de ott az azzal van összefüggésben, hogy ő jobban nyomja a gáz, nem?
Hol?
Hát ugye azért fog több energiát adni, mert több ember száll be, de el szeretné érni a kíváncsevességet, és ezért jobban fogja húzni a gázt. Igen. Tehát ott mégis ő az, aki a több termelést kiváltja, és mivel ő nem zsidó, és ez többségében nem zsidók miatt csinálja, az azért megengedettebb, mint az, amikor a liftbe beszállt. Emiatt nincs különbség a lift, és ez az, ami miatt nincs különbség a busz és a hét között. Nem az a kérdés, hogy többet használ vagy sem. Ki az, aki kiváltja azt, hogy többet használ? A busz is jó, akkor, ha te nem nyomsz meg gombot.
Megérzem, ez most már nem annyira egyszerű dolog, mert egy nagyon sok villamos is valami csak gombbal van, tehát ez a különbség sincs, mert ugyanaz tudni, mint a kettő.
Jó, majd azért
egy zsidóról,
mert hát... Jó, megvan. Sábeszi villamos.
Jeruzsálemben azon a villamoson, akkor...
Az nem jár.
Nem jár. Nagyon vegyesebbe gondolták.
Az így után megy
át.
És a lényeg, nincs...
Ott pedig nincs lehetett. Jó, és jobb vagy rosszabb? Azt kellene tudni...
Nekem az jó.
Rosszabb? Na, hogyha ott, ha az úgy működik, hogy ő magától érzékeli, hogy többen vannak...
Többen vannak, de az egy ember, ha érzékeli,
hát... Igen, ez egy kérdés, ez mennyire...
Nem képes érzékelni.
Ha nem?
Ezt csak azért mondod, mert magadnak nyugtatod?
Nem fizika. Egy vonat, nem is van, egy metró szerelvénynek az üres tömege 100 tonna. Beszáll egy 100 kilós ember, ezres szólzó van, ugye? Ezt nem lehet kimutatni semmilyen műszerrel. Számtanilag
tehát egy ezrelétlenek.
De gyakorlatilag számtanilag van, de gyakorlatilag nem kimutatható, igen.
Okay.
Nem, 100 tonna nem, 100 tonna a 100.000 kiló, nem?
Igen, az 1.000.
És az oda veszik, hogy nem bevezetjük utas, hanem még van benne egy mennyiség utas, akkor ez az önsúly plusz
összönöm,
jó,
folytassuk még egy kicsit.
És mind arra, amit mondottam nektek, ügyeljetek, és idegen istenek nevét ne említsétek, ne legyen az hallható szájatokból.
Jó, ez a válványulás. Hilalna.
Három ízben szentelj nékem ünnepet az esztendőben. A kovásztalan kenyér ünnepét tartsd meg gondosan, két napon át egyél kovásztalan kenyeret, amit meghagytam néked a kalászérés hónapjának idejében, mert akkor mentél ki Egyiptomból, és színem előtt ne jelenjetek meg üresen. És ünnepét az aratásnak munkát zengéjének, amivel beveted meződet, és a betakarítás ünnepét, mikor távozik az év, midőn begyűjtöd természetet a meződről. Háromszor egy évben jelenjen meg minden férfi az Úr az örökkévaló színe előtt. Ne mutasd be kovászos kenyére...
Jó, egy pillanat. Ez ugye azt mondja, ez a három zarándok ünnep. Ezért nevezzük ezeket zarándok ünnepnek, mert mondja is, háromszor egy évben jelenjen meg minden férfi az Úr örökkévaló színe előtt, és fel kell tenni Jeruzsálembe. Mi ez a három ünnep? Ugye sorolja kovásztalan kenyér ünnepe, ugye Pésza, a következő az Hagakacir, ugye amikor beveted a mezőre, és a Hagasif, a 16-os mondatban, amikor az aratás, ugye az, a, az pedig a szukottnak a, az ünnepe, amikor, amikor a termést összegyűjtöd. Ugye és azt is mondja, hogy ne jelenjenek meg színem előtt üres kézzel, és ez az az ünnepi áldozat, amit kell lehozni akkor. Érdekes, hogy tudjátok, hogy hogy hívják, hogy nevezik ezeket az ünnepeket héberül? Shalosh regalim tahog livesana. 15-ös mondatot nézzétek. 268 ányát. Shalosh regalim tahog livesana. Három ünnepet ünnepelj nekem az évben, de szó szerint az azt jelenti, shalosh regalim három lábat ünnepelj nekem az évben. A mai napig így hívjuk shalosh regalim. Miért három lábat? Mert ezek zarándok ünnepek, amikor a lábadon felmész Jeruzsálembe. Oké. Okay. Akkor itt most visszatér egy kicsit 18-as mondat.
Nem mutasd be kovászos kenyérre a nekem szentelt áldozat vérét, és nem maradjon a nekem szent ünnepi áldozat hája éjjelen át reggelig. Mindent meg kell tenni.
Várj egy pillanat. Itt két külön törvényről van szó. Nem mutasd be áldozatodat kovászosan, nem mutasd be kovászos kenyére a nekem szented áldozatot vére. Ez nagyon fontos.
Mondat, ami felett elsikolhatunk.
Elsikla.
Hát ez a fontos az, hogy ne legyen tudjátok, hogy teljesen ki kell kovászni az egész háztartást, nem?
Igen. De mikor kell hozni a tétes áldozatot?
Hát az este, amikor van a...
Este? Mikor kell megenni?
Este eszed meg, nem? Amikor
igen, amikor meg kell meghozni.
Ja, hát igen. Tehát magyarul már jó előre ki kell kovásztani.
Magyarul, amikor te meghozod az áldozatot, már nem lehet nála kovászos.
És mikor
hozod az áldozatot? 14-én délután. Mert 14-én este, már a 15-dik előestéje, már fejlően este, akkor már megeszed. Akkor 14-én délután hozod az áldozatot, akkor a hamesz tilalma nem szétlak este áll be,
persze,
hanem már az előző nap délután.
De nem is tudna ezt beállni.
De tudna, lehet.
Miért, hogy hú, kapkodva még gyorsan élt
el. Nem a kapkodás. Takarítasz. Mikor kell, hogy full tiszta legyen minden? Mikor van a nulla pont? A nulla pont nem este van, hanem már korán délután. És ezért van az, hogy mi a hamesztot kitakarítjuk a lakást, és a tilalom az beáll 14-én. Tulajdonképpen a rabbik még hozzáfettek két órát, azért 14-én mondjuk már 10 körül, délelőtt 10 körül, akkor égetjük el a maradékokat, és az előző este csináljuk a hokmeszolást, amikor végignézzük, hogy a lakásban nem maradt-e valami. És ezt innen vezeti le a tanul, azt mondja, honnan lehet tudni, hogy a hamesz tilalma az nem este kezdődik, hanem már pár órával korábban délben, minden. Mert az áldozatot akkor hozol, amikor...
Igen.
A másik, Lojalén helef hagiad boker, hogy ne hagyjad a háját reggeli.
Te mindent meg kell tenni a szédeltáról.
Igen, és minden olyan áldozat, ugye, különféle áldozatok voltak, de minden áldozatot nappal hoztak. Ugye voltak áldozatok, amik ezt az egészet elégették. Voltak áldozatok, amik egy részét megették, tehát éjszakor az egészet megesztük. Csak a vérét tették a oltára. Öntötték az oltára. Ugye, vannak áldozatok, amik úgy vannak, hogy meghozod nappal, eheted napközben, és el kell égetni este. Vannak olyan áldozatok, tehát reggelig. Vannak olyan áldozatok, amit ehettél nappal, amikor meghoztad, este, nappal, és a következő estig kellett, a következő este kellett elégetni. Szóval megvannak határozatok. Minden olyan áldozat, amit meghoztál nappal, és ehetted egészen az este végéig, azt reggelig be kellett fejezni az elégetését, és nem volt szabad hagyni a maradékok elégetésével, késleltetése miatt semmi maradékot az áldozatban.
Hogy ha mondjuk valami megmarad, de már mit csinálsz? Te mit csinálsz, ha valami megmarad, ha otthon tartod a széderesztét?
Nekem most az nem kérdés, mert nincs most áldozat.
Hát miért, amit van a szédertán? Ja, igen.
Ez az semmi probléma, az nem áldozat. Tehát ez nem a mai szédere nincsen. Az nem, az csak egy emlék az áldozatra. Ez nem egy áldozat. Régen az áldozati hús az volt a...
De ez miért? Ez mi volt a jelentőség?
Az áldozati húsnak.
Nem, hogy mi volt a jelentőség, hogy nem lehetett meghagyni másnak reggel erre a mai
ember. Ez tisztelet. Így van. A tisztelet. Ha ott valamit meghagytok, ez szerint az nem volt neked elég. Az étel azért, hogy megegyed. És mi volt az alkalom, az ünnep? Tehát
egy egész állatot.
De várjál, de azt tudod, hogy nagyon sok ember volt egy-egy állatra. Ugye egész Izrael létesült az áldozatból, viszont hogy volt mondjuk 3 millió ember, akkor ott, és minden, az összes állatot egy dél után vágták le.
És még nem volt ügyes a tentejben.
Igen. Egy fizikailag, egy dél után alatt mondjuk levágtak, és csak háromszor kellett bemenni a szentélybe. Több ezer, nem? Gondolod el, hogy azt mondja, bementek, levágták, mindenki ugye maga hozta be, levágták, kimentek, bejött a következő csoport, levágták, kimentek, bejött a következő csoport, levágták, soha nem kellett több, mint három kör legyen. Most volt mondjuk 3 millió zsidó, akkor Izraelben. Körülbelül én úgy számolok, hogy egy állatra körülbelül 1000 ember lehetett. Miért? Mert körülbelül egy 1000 állatot mondjuk le lehet vágni, egy nagyon zsúfolt volt úgyis, borzasztó sok 1000 állat. De lehet, hogy meg több volt, mint 1000. És gondolj bele, hogyha van egy birkát, bárát, azért az egy elég nagy darab állat.
Akkor is kell véreztetni.
Jó, de az 1000 szakadt hús egy bárány, az mindenki kapott egy ekkora húsdarabot.
Nem mindenki hozott áldozatra?
Nem.
Mindenki
hozott. Mindenki feliratkozott egy áldozatra, és volt, hogy egy áldozatra nagyon sokan iratkoztak.
De ez vagy így rendesen.
Föl kellett iratkozni, ami azt mondja, hogy neked tudnod kell, hogy melyik áldozat a tiéd. Mikor hozták az áldozat, már rajta kell, hogy legyen a neved.
Nem ment be minden férfi.
És azért nem mindenki ment be, volt egy képviselő, aki bevitte, áldozta. Kihoztak, megsütötték. És akkor szétosztották a...
Meg is sütötték bent a szentélybe?
Nem, már kint. Kint, a bent csak levágták, a vérét fölfrösköt, és már kivitték.
Ekkora buhány. Hol véreztették ki? Ja.
Ott. Akkor hamar kivérzik.
Mert ott volt valami, ilyen elvezető csatorna.
Hát akkor az is két perc.
Ez a
vágásnak
a lényeg egyébként.
Ott nálad, ahol a vágóidon dolgozták, hol látták el az állatot?
Vágóidnak az elején volt.
Nem, a testén hol láttak, a nyakán.
Persze felszúrtak ott egy ilyen éles
tűt. Amikor én is voltam vágóidon, marhát levágnak, annak a kivérzése az nem több mint két perc.
Hogy?
Nem.
Ez a kóservágás. Nem, amíg meg nem áll a szíve, addig tart az éreztetés. Az pedig legalább
egy perc. Nagyon jól vágják.
Kiválóan. Nagyon jól vágják. Kiválóan.
Nem érzem. Ehhez nem érzem. Ehhez
nagyon komoly. Soha nem
marhó sebeállásnál csak az egyik oldal, az mind a két oldalt átvágja, hogy törre. Körbe vágja, ugye? Egy mozdulattal.
Mi a körbe?
Tehát nem így vágja,
de úgy,
hanem
hagyománya
a marhavágásnál.
De nem itt, és nem itt, hanem nem itt.
Itt. Tehát ugye gyakorlatilag idáig bevágja, ilyen mélység.
Nem.
Nem szükségszerű.
Nem,
a két oldal egyenes egyébként.
Nem is lövi fejbe?
Nem. Hát akkor nem lövi kábi.
Oké. Okay. Még hagyjassuk egy kicsit.
Az régi dolog volt, hogy a fejbe lőtték meg, letapott.
19-es mondat.
Földet zengéjének elejét vigyed örökkévaló Istened házába, ne főzd a gödejét anyjának fejében.
Oké. Okay. Ugye az első termés, azt fel kell vinni Jeruzsálembe, ez a termésre kapcsolatos, a nefőz gödejét anya fejében pedig a teljes húszos tilalom. Ugye háromszor szerepel a Tórában, nefőz gödejét anya fejében. Először is a Talmud azt mondja, miért éppen gödejét anya fejében, hogyha a tilalom az minden teljes húszos vonatkozik. Azért, mert ez volt az a teljes húszos étel, amit akkor annak idején szerettek
enni. Milyen
Kecske kölyköt megfőzték az anya tejében. A tilalom minden teljes húskeverés. De azért használja ezt a példát a Tóra, mert ez volt az, amit annak idején ettek tejet húst együtt.
De azt mondja, hogy ne főzd a gödőjét anyjának tejében, és más tejében.
Hát szerintem,
a Talmud úgy értelmezi, hogy semmilyen hús, semmilyen tejben. Miért ezt a példát használja? Mert ez volt az a teljes húsos étel, amit általában annak idején ettek. Mi a tilalom? A tilalom három dolog. Ne főzd, ne egyed, és ne húzzál belőle hasznot. Mert szerintem, hogy a tilalom, az, és ez, azt mondja, a Talmud ezért szerepel háromszor ez a tilalom. Azért háromszor mondja, hogy ne főzd gödélyt anya tejében, ebből tudom, hogy egyszer, az egyikből tudom, hogy ne főzd, másból tudom, hogy ne is egyed, a harmadikból tudom, hogy ne húzzál belőle hasznot. Ami azt jelenti, mondok egyet példát mindegyikre. A ne egyed az világos. A ne főzd az az, hogy még ha nem is eszed meg, csak egy szakács vagy, egy nem kosher ételemben tilos teljes és húsot együtt főznöd.
Ne viccelj.
Sőt,
ha te egy zsidó szakács vagy, és egy nem kosher étel, akkor nem is dolgozhat.
Igen.
Egy zsidó szakács nem is dolgozhat.
A zsidó szakács nem főzhet teljes húsos együtt.
Ne viccelj.
És a harmadik nem húzhat belőle hasznot, ami azt mondjuk két példát, a kutyádnak nem adhat teljes húsos keveréket.
Hát meg nem lehet, akkor nem kosher ételmet.
És nem lehet egy nem kosher ételmet. Így van.
Illetve hát lehet, nem kell csirkepaprikát.
Várjatok, nem tovább. A tórai tilalom...
De akkor ilyen alapon, de akkor tényleg lehetem kosher ételmet, de akkor ez szerint akkor most, amikor azt kérdeztem, hogy lehet-e hentesboltod, ahol nem kosher húst árulsz, abból húzhatsz te hasznot, akkor ez szerint az sem, hát akkor...
Várjál, menjünk lassan.
Miből élhetünk akkor?
Menjünk lassan. Először is a Tóra szerint különben a tórai törvény szerint a teljesen húsos keverése az a teljesen hús, nem a csirke. A Tóra definícióban a madár az nem hús. Ez egy későbbi rabinikus tilalom, hogy a madárhús is beletartozik. A legtöbb vélemény szerint ez egy rabinikus tilalom. Vannak tényleg azt mondja, ez is egy tórai tilalom.
És a hal?
A halat nem, azt nem vették, azt nem.
Halcsapatikás például nem lesz.
Mit?
Harcsapatik.
Miért mondod?
Azért,
mert harcs nem kóser. Nem ezt kérdezted, azt kérdezted, hogy a hal az húsnak számít.
Igen, de mégsem szokás együtt tenni a halat.
A halat lehet tejjel lenni.
Igen, csak nem a hal.
De nem szokás, nem? Okay. Tehát, hogy...
Mindjárt eljutunk oda is. Akkor kezdjük meg, menjünk ezt, lépjünk ki. Először is a tilalom, a tórai tilalom az a tej és a hús. Például hasznot húzni lehet csirkepaprikásból, a rabbik megtiltották, hogy csirkepaprikást egyél, kiterjesztették ezt a tilalmat, de csak az evésre, nem a haszonhúzásra. Uh-huh. Meg a főzésre. A csirkepaprikást lehet főzni, vagy vagy hasznot húzni belőle, csak nem lehet enni. Marhahús és tejet együtt, azt nem lehet egyiket sem. Őzni sem, hasznot húzni sem belőle. A... Menjünk tovább. A pillanat. A hal. A hallal kapcsolatban nincs tilalom halat és tejet keverni. Van egy dolog, ami miatt nem szoktak. Miért? Érdekes, a sorhanárokban az van, hogy a sorhanárok nyíl arról, hogy halat és húst nem szoktunk együtt enni. Miért? Mert egészségtelen. Ezért van az, hogy a sábeszkor, amikor általában úgy van, hogy itt nálunk a anyagi okokkal fogva nincs, így is túlhetettünk mindenkit, de általában egy sábeszi vacsorában, ugye van először hal, ugye filtef is mondjuk, és utána van hús. És ezt két étkészletet csináljuk. Külön étkészletet is kell hozzá. Azért az először egy tányér, és először a halnak, és utána a tányér először a húsnak.
Milyen egészség?
Úgy van, akkor azt mondták, hogy egészség van. Nem egy étkezésben, együtt főzve, együtt. Ez egy rabinikus tilalom az egészség miatt. Sokanok erről beszél, majd egyszer csak azt mondja, és ezért nem lehet a halat és a tejet együtt enni. Erre az egyik magyarázat azt mondja, ez egy félreértés, itt a tejet a hússal keverte. Ez egy jó szójáték is. Azt mondja, hogy itt a Haver, a szerző keverte a tejet a hússal. Mert ott azt kellett volna írni, hogy hús, de ő elírta, és tejet írt. Mert az volt végé, hogy halat ne keverje a hússal, mert hirtelen, hogy a halat ne keverje a tejjel. Akkor a tej helyett hús kellett volna, hogy álljon. Mégis mások azt mondják, mivel már ez így bekerült a sorhanárba, ezért halat nem eszünk tejjel. De ez csak arra van, hogy nem eszik tejjel, ami azt mondja, hogy mondjuk nem főzünk tejben halat. De lehet halat mondjuk sajta lenni. Vagy hasonlók, azzal semmi probléma nincsen.
Szoktál?
Például cream cheese and lax bagel.
Na, tényleg, lazatot említettem.
Tényleg, lazatot
szoktam.
Vagy mondjuk tonhalat sajtal, vagy mit tudom. Oké. Térjünk rá a te kérdésre, miből éljünk. Ugye nem egy nem lehet egy nem kóser éttermed, ott a tilalom sokkal erősebb, a nem kóser éttermed, ha teljes és húsos keverés van, abból nem is lehet hasznot húzni. Nem kóser húsból például disznót, a disznónál nincs olyan tilalom, hogy nem szabad belőle húszadozni, és nincs olyan tilalom, hogy nem szabad főzni. Ott azért, hogy nem szabad enni. Ezért ha mondjuk van egy éttermed, ahol hogy van egy nem kóser hentes boltja valakinek, az ilyen tilalom nincsen. Mégsem annyira elfogadott dolog, ha valakinek nem kóser hentes boltja van, nem kóser hússal kereskedni, mert ez nem... Az nem illik, de egy olyan erős tilalom, mint az, amiről mi beszélünk. Most vannak embereknek van nem kóser éttermük, és akkor van mindenféle, majd megoldják, hogy van egy nem zsidó társuk, és mit tudom, hogy van erre.
Aki alkalmazottként van zsidó szakácsként.
Az egy probléma. A zsidó szakács nem főzhet.
Nem kóser étterem, de alkalmazottként van valaki.
Nem lehet. Beszéltünk erről, nem főzhet.
Mosogatta, de lefőzhet.
Nem főzheti a teljes húsossal. De az effektív.
Akkor lenne, emiatt nincsenek ilyen Michelin csillagos zsidó szakások?
Szerintem nincsenek.
Hát de valószínűleg, mert mindig ilyen mindent összehetsz vásszalnak. Tejszín. Te van egy.
Sütni?
Amit csinál?
Sütni és főzni nem ugyanaz.
Akkor... Mi a helyzet a...